testvérek, olvassuk az új szövetségi éve János szerint evangélium harmadik részétől. A harmadik fejezet első 12 versét. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor tévedik? Leteheti anyja méhébe, és megszületheti ismét. Jézus így vele: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, hova megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a bizonyságtételünket. Ha a többi dolgokat szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Imádkozz! Urunk Istenünk, a teremtés rendjében nekünk alkalmat és lehetőséget adtál arra, hogy az időt valamelyest érzékeljük, hogy a napokat, hónapokat, éveket számláljuk. Köszönjük, hogy egy új esztendőt elkezdhettünk, ehhez adtál még elégséges erőt, lehetőséget. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy egy új esztendőt elkezdve elgondolkozhattunk a régin és az új lehetőségen. Egy új esztendőt elkezdve talán egy kicsit szeretnénk jobbak lenni. De Urunk, a korábbi évek tapasztalatából már ismerjük önmagunkat. Éppen ezért hozzá kiáltunk. Kérünk, segíts, teszünk újjá bennünket. Te kezd el bennünk újat. Segíts megtérni, ha erre van szükségünk, és segíts megújulni, ha erre van szükségünk. Igéddel szólíts meg, vezérelj most, és ebben az esztendőben bennünket. Amen. A 226. dicsőben második és harmadik versét énekeljük.
egy szakaszból, János evangéliumának a harmadik részéből, a harmadik verset olvasom újra. Jézus így válaszol. Bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Már adventben elgondolkoztatok József Attilának az egyik verse, ebből is két sor szeretnék most idézni. Gyémánt tegyen állunk, de zsebünkben kavicsok vannak. Egy alcíme is van ennek a versnek, azt mondja, mindenkor idejük van a zsoltároknak. És milyen jó, hogy láthatjuk a gyémánt hegyet. Milyen jó, hogy rajta állhatunk a gyémánt hegyet. Mégis elgondolkodható, amit mond, de zsebünkben kavicsok vannak. Mintha sok-sok ember, bár itt van az Isten országa közöttünk, Jézus Krisztusban eljött ebbe a világba, mégis a zsebeiben kutatkat, ott kavicsokat talál, talán éppen gyűjt, és láthatjuk az ellentétet, a gyémánt hely a maga értékében, felbecsülhetetlen nagyságában, óriási lehetőségében itt van az emberek között, és ugyanakkor pedig sok-sok ember kavicsokkal játszadodik a zsebében. Keresztelő János meghirdette, hogy elközelített az Isten országa Jézus Krisztusban. Ez a felbecsülhetetlen nagy dolog számunkra is elérhetővé válik a mindenkor ember számára. Ez a biztos alap itt van, és sok ember, sokszor mi is, kavicsokkal játszadozik. Ezért az eszembe, amikor János evangéliumát olvassuk most karácsony óta, János a maga nézőpontjából, kicsit felülről, mindig arra az óriási értékre próbálja emelni a szemünket, mindig arra próbál figyelmeztetni, hogy milyen nagy dolgot cselekedett az Isten, és mi pedig a karácsonyból is, és sok-sok más ünnepünkből is kavicsokkal való játszadozást csinálunk. Szívesen hallottuk a karácsonyi örömüzenetet, szívesen hallott sok-sok ember Krisztus születéséről, de nem tudom, hogy mindenki szívesen hallja-e ezt a felszólítást, hogy újonnan kell születnetek. Ünnepelni Krisztus születését lehetett kicsit talán passzívan is, lehetett úgy is, hogy csak felületes volt az örömünk, de most az igény úgy szól hozzánk, hogy még magadba, és újonnan kell születnetek. Aki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Bár itt van közöttünk az Isten országa, bár megígérte számunkra az Úr az eljövendő dicsőséget az ő országában, mégsem mindenki veszi észre. Ugyanakkor mégsem általánosíthatunk, hiszen jelen van a mi civilizációnkban is. Jelen van az igazságkeresés, jelen van az az életszemlélet, hogy minél inkább megtalálni az igazságot. És hiszen, hogy bár általánosítva azt mondjuk, hogy sokan játszadoznak kavicsokkal, Mégis ott van egy nagy, mély lelki vágyódás sokakban megismerni az igazságot. Ott lehet a vágy, hogy igazi közösségbe kerülni a mindenség urával. Igaz a közösségbe kerülni azzal a hatalmas gyémánt fejjel a József Attila hasonlata nyomán, azzal a nagy igazsággal, amit Jézus Krisztus hozott el ebbe a világba. Nikodémusról olvasunk, Nikodémus, aki feltehetően gazdag ember volt, ezt honnan tudjuk, hogy majd Jézus temetésekor igen drága kenettel szolgált a temetéshez. Farizeus volt, és ez alapján már tett egy fogadalmat, tulajdonképpen Isten széne előtt, hogy a törvény minden rendelkezéseit igyekszik megtartani. És ez nem elhanyagolandó dolog, hiszen ez a fogadalom is a farizeusok részéről életre szóló fogadalom volt, és igyekeztek is betartani. De majd látjuk, hogy mi lesz ebben a nehéz a farizeusok számára és Nikodémus számára is. Nikodémus a naptanás tagja is volt, tekintélyes ember, aki hivatott volt arra is, hogy eldöntsön bizonyos vallási vitákat, és ő maga is akár törvényt alkosson, és talán részt kellett, hogy vegyen abban a megbeszélésben is, amikor azt kellett eldönteni majd később, hogy Jézus igaz proféta-e, vagy hamis. Nikodémus egy nagy műveltségű ember lehetett, lehet, hogy görög származású, de nem biztos, ugyanakkor elképzelhető, hogy a görög műveltségnek is a birtokában volt. És mint ilyen nyitott gondolkodású ember. És talán már, ahogy végig gondoltuk, nagyon sok ilyen ember ismerünk magunk körül, talán jó módon, talán igyekszik szépen élni, talán nagy műveltségű, nyitott gondolkodású ember, akiben mély lelki vágy van arra, hogy megtalálja az igazságot. Önmagában azonban ez a vallásos érdeklődés kevés lenne. Tudjuk, hogy nagyon sokan szeretnek kérdezgetni, és aztán elmennek. Nagyon sokan próbálnak vallásos kérdésekben akár választ kapni, és ugyanakkor pedig talán megszomorodva, talán lemondóan, talán elgondolkodva, de mégis egy darabig elmenni, és nem figyelni tovább Jézusra. Vallásos érdeklődés önmagában jó, de kevés. És nem véletlen, hogy Jézus erre a vallásos érdeklődésre azonnal az elevenébre tapint Nikodémusnak, és azt mondja, újonnan kell születned. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Vagyis nem elég az, hogy Jézus Krisztus, mint egy nagy ember, egy nagy tanító, talán egy nagy prófétát látjuk, nem elég az, hogy vezető emberként, vagy csak úgy általánosan művelt emberként ismerjük a proféciákat, ismerjük a történelmet. Szükség van arra, hogy igazi lelki kapcsolatba kerüljünk a megváltó Jézussal, újonnan kell születnünk. Hogyan történik meg mindez? Jézus csodálkozik is, és fölteszi a kérdést, de Izrael tanítója van, és nem tudott ezeket. Sok mindent tud, de az igazi titok még előtted van. És ezt a titkot kell megértened, és magadévá tenned. Talán lehet, hogy valaki évekig szemtokban járó, lehet, hogy sok mindent ismer, és még sincs birtokában ennek a titoknak, hogy mit is jelent az újjászületés, mit is jelent a megtérés. A tanítványok is, a 17 tanítvány Jézussal járt a föld útja során, és azt kell róluk megállapítani pünkösdig, hogy csak fél útig mentek el a Jézusnak való önátadásban. Sok mindent feladtak Krisztusért, de mégis valami hiányzott. Meg is emlegették, meg is kérdezték, hogy mi elhagytunk mindent, mi lesz nekünk ezért a jutalmunk. Még nem értik, hogy mit jelent az a százalék. Mit jelent az, amit Isten megígér mindazoknak, akik újonnan akarnak születni, és újonnan születnek. Mit értünk megtérésen? Egy gondolati, értelmi változás, ami van, akinél fokozatosan következik be, van, akinél hirtelen. De Krisztus kegyelméből mindannyiunknak át kell menni ezen. Hogy mit jelent a létünkről? Az, hogy ne az énünk legyen a király az életünkben, hanem a király Krisztusnak engedjük át az uralmat az életünkben. Pál apostol így mondja ezt, az ő megtérését ismerjük talán leginkább, aki azelőtt Krisztus üldöző, keresztjén üldöző volt, és később így mondja, élet többé nem én, hanem én bennem a Krisztus. És azt az életet, amelyet most élek, az Isten fiában való hitben élem. Aki meg akarja spórolni ezt a lépést, vagyis, hogy átadja az életét Krisztusnak, az tulajdonképpen nem tapasztalja meg ezt a csodát, ezt a titkot, amit jelent a Krisztussal való élet. Két képet szeretném ezt értékelhetővé tenni. Talán látunk már olyan gyümölcsvát, ami magról kell. Hogyha az egyik gyümölcsfa termőre fordul, akkor látható, hogy az a mag, ami pedig nem került a földbe, az sohasem termel. Sokan meg akarják spórolni a földreesés kellemetlenségét. És hogyha ezt megspóroljuk, akkor soha nem teremhetünk gyümölcsöt. A felszínen marad az a mag, és elszárad. Lélek nélkül semmivé lesz. Tudom, ezt a feltámadásra szoktuk sokszor alkalmazni a gabonamag példáját, de tulajdonképpen ez történik. Meghalni a réginek, meghalni az úrembernek, meghalni a énnek, és feltámadni az újnak, feltámadni Krisztussal egy új életre és a gyümölcstermésre. A másik kép, amit szeretnék mondani, az élet közösségnek a képe, és ezt a szót talán jó, hogyha megjegyezzük, önátadás. A házasságra gondolok. A házasságban egy kölcsönös önátadás történik. Egy kölcsönös önátadás, amiben talán úgy érezzük, hogy feloldódik a mi életünk, az egyéni én, és kialakul egy mi, egy másik fajta közösség, és általában úgy tűnik, hogy elveszi önmagát egyik vagy másik fél, hiszen utána lehet, hogy úgy fogják emlegetni, hogy ez is ez a házasság, és nem külön a férfi és külön a nő nevét mondják, de ugyanakkor tudjuk, hogy ebben a titokzatos közösségben mégis megtalálja mind a két fél azt a gazdagabb, azt a nagyobb, azt az erősebb lehetőséget, életet, amit megélhet személyesen is. És ez minél teljesebben és minél szebben történik meg, annál inkább kiábrázolja ezt a szeretett közösséget. Szoktuk így is mondani, hogy leszállhatom a mennyország, ha ez megtörténne két ember között. És a zárójelben jegyzem meg, talán azért megy tönkre sok házasság, mert ez nem történik meg. Ez a kölcsönös önátadás. És mi történik akkor az Isten és mi közöttünk? Az Isten részéről ez az önátadás tökéletesen megtörtént. Gondoljunk csak arra, amit holnap fogunk olvasni a napi igében, amit talán mindenki ismer. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Az ő egyszülött fiát adta. Teljesen, mint haláig, a keresztfa haláláig, hogy aki hisz ő benne, el ne veszzen. És itt jön a mi részünk. Isten megtette, átadta magát nekünk Jézus Krisztusban, elhozta az Isten országát ebbe a világba. A mi részünk az, hogy aki hisz ő benne, aki hittel odaszállja az életét. És ez a fontos, amit Jézus mond, újonnan kell születnetek. Át kell adnotok az életeket. Azt kell, hogy történjen, amit a Krisztus király akar az életeteknek. Talán kezdetben nehéz ez, talán mindannyian tudnánk történetet mondani, akik átadtuk magunkat Jézusnak, hogy kezdetben fölborul sok minden az életünkben. Talán nagy megrázkódtatások érnek minket. Talán megzavar bennünket először ez az önátadás, de utána felszabadít egy boldogabb, egy teljesebb életre. És itt van az ötödnek egy nagy becsapása, mert azt mondja, hogy elég, hogyha csak félszépen, elég, hogyha csak fél útig nézel ebben, nem kell azért annyira komolyan menni. És aki csak félig gondolja átadni magát az életét, az nem tapasztalja meg ezt a gazdagságot, ezt a teljességet. Ne csodálkozzon az, aki csak félig akarja ezt az önátadást. Szükséges, elengedhetetlen, Károly így mondja, szükségétek újonnan születnetek. Újonnan kell születnetek. Vagyis nem spórolhatjuk meg. Nem halljuk, de Nikodémus is gondolkodhatott talán úgy, mint ma nagyon sok ember, hogy én elég rendes vagyok, erkölcsös vagyok, igazságos vagyok, jó ember vagyok. És talán eszünkbe jut a sok farizeusi felsorolás, amiket még hozzá lehet tenni. Ismerjük a farizeus imádságát is, amiben elkezdi mondogatni, hogy én ezt cselekedtem, én imádkozom, én bőtölök, én tizedet adok, én még a fölött is megcselekszem, mint ahogy Isten kívánná. De Jézus nézőpontjából a farizeusnak épp úgy szüksége van a megtérésre, mint a vámszedőnek és a bűnösnek. És ott a templomban van egy vámszedő, aki tudatában van annak, hogy vétkezett, és annyit tud mondani, rég irgalmas nékem, bűnösnek. Igen, el szükség, hogy ezt kimondjuk, hogy légy irgalmas, légyen bűnösnek. Fogadj el, szűj újjá, tégy újjá engem is. Sokszor vannak akadályai az újjászületésnek, éppen talán ez a jó ember kifejezés, amikor úgy gondoljuk, hogy elég jó vagyunk ahhoz, hogy nekünk ne kelljen változni. De amikor rádöbbenünk arra, hogy lehet, hogy másképpen, de minket is terhelnek bűnök, talán a büszkeség, talán az előítélet, ítélkezés vagy önigazságkeresés, lehet ugyanolyan súllyal, mint azok a testi bűnök, amik akár a bántfedőnél, a térsróvásságban, pénzszeretetben, vagy a mások kizsákmányolásában jelentkezett. És még egy dolog kell, hogy előbe jöjjön, itt érhetjük tetten a vallásosság és a kereszténység közti különbséget. A vallásosság mindig azt mondja, hogy én ezt cselekszem, én így cselekszem, én ezt teszem Jézusért, és a kereszténység pedig azt figyeli, hogy mit akar Jézus, hogy cselekedjen. Mi az, ami a Krisztus követés útja az én számomra? Az én nagy én nevéva talán teljesíti a törvényt, talán még túlságosan is, de ugyanakkor nem figyel igazán az élő Jézus Krisztusra. Nem figyel igazán a lélek munkájára, a lélek újjászülő szeretetére. Nikodémus és a hozzá hasonló vallásosságában sokszor az a nehéz, amikor nem látjuk meg az élő Jézus Krisztus kívánságát, kérését, és nem érezzük meg, hogy ő az ő lelkével akar bennünket változtatni, újjá akar szülni, újjá akar tenni. Igazán megmozdította a gondolatait Nikodémusnak is Jézus kijelentése, Jézus tanítása. Csak annyit tudunk még róla, hogy majd ott a sírvatételnél ott lesz, és bátran vállalja, hogy ő Jézus Krisztus testét elhelyezi Animátiai Józseffel együtt. De bizonyára kellett még számára is a felismerés, hogy ez a Jézus érte is meghalt a kereszten. Talán itt sokan vallásosságból, megszokottságból, vagy éppen bizonytalanságból vagyunk jelen, vagyunk sokan, akik már átadtuk az életünket teljesen a mi Úrunknak, és az a jó, hogy újra mehetünk ő hozzá az új év közepén, az új év elején is. Mester, feled van Isten, rád van szükségünk, és az új év új kezdetén ezt kell nekünk is megfogalmaznunk, hogy Jézus Krisztusra van szüksége a mi életünknek, hogy újjászüljön bennünket. József Attila versének végét szeretnénék olvasni, gyémánt tegyen állunk, szigorúkó takard el bűneinket, oldott fel nyelvünket, te határtalan kristály. Itt tulajdonképpen élettelen kristályról, élettelen gyémántól van szó, de tudjuk, hogy számunkra ez egy élő Jézus jelent. Azt az élő Jézus jelenti, aki ma is képes változtatni, megváltoztatni a mi életünket. Az új év kezdetén szoktunk boldog új élet kívánni, és az új nap nagyon nagy értelme kell, hogy legyen közöttünk. Szokták keresztény lapokban, keresztény jó kívánságokban ezt a rövidítést, vagy új év úgy fordítani, hogy bízd újra életed Krisztusra. akinek erre van szüksége, hogy most újra Krisztusra vízze az életét, az tegye meg azt. De aki még nem tette meg, az pedig arra van szüksége, hogy bízd az utadat és az életedet Krisztusra, add át önmagadat. Énekeljük imádságként is a 285. dicséretünk 4. versét, ad lényünk megújuló szívet.
Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk érkezőknek.
és megint minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orkáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orkáját te reád, és adjon neked